Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A Zsoltárok könyvéből, a 18. Zsoltárból az első 20 verset olvassuk. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből. És mondta: szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. A halál kötelei vettek körül, és az istentelenség árjai rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Megindult, megrendült a föld, és a hegyek fundamentumai inogtak, és megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz, izzó szén gerjedt belőle, lehajtotta az eget, és leszállt, és homály volt lábai alatt. Kérubon haladt, és röpült, és a szelek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át, és eleven szén, és dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságos zengett, és jégeső hult, és eleven szén, és kibocsátá nyilait, és elszélezté azokat, villámokat szórt, és megháborította azokat, és meglátszottak a vizek medrei, és megmutatkoztak a világ fundamentumai a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem, kivont engem nagy vizekből, és megszabadított engem az én erős ellenségeimtől, és az én gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek a veszedelmem napján, de az Úr volt az én támaszom, és kivitt engem tágas helyre, kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy lehajtottad az egeket és leszálltál erre a földre. Elvégezted a csodálatos munkádat itt a földön. Elvégezted a megváltás művét. Köszönjük néked, hogy meghaltál a keresztfán. Azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk, megigazulást, örök életet, ingyen, kegyelemből. És köszönjük néked, hogy miután életedet áldoztad ezekért a hatalmas kincsekért, ezek után legyőzted a halált, feltámadtál. Köszönjük néked, hogy megjelentél tanítványaidnak, és köszönjük néked, hogy felmentél a mennybe. Most ott ülsz az Atyaisten jobbján, uralkodsz örökkön örökké. Köszönjük néked, hogy egy napon megígérted, hogy vissza fogsz jönni, és vissza is fogsz jönni, és újra meghasítod az egeket, ítéletre állítod magad elé a népeket, az embereket, és köszönjük néked, hogy tiédről megemlékezel akkor, és magadhoz veszed őket. Köszönjük, hogy egyházad ott lesz majd az új égen és az új földön. És ott is azt fogjuk tenni, amit itt is teszünk ma, hogy magasztaljuk és áldjuk a te nevedet. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk ma is ebbe a közösségbe, így lehetünk együtt, téged dicsérve és magasztalva. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk az igéből, hadd lássunk meg az igében téged, szólíts meg szívünket, változtass meg bennünket, formálj minket akaratod szerinti emberré, hogy ne csak itt a templomban dicsérjük téged, hanem ezen kívül is, hétköznapi életünkbe, munkahelyeinken, otthonainkban, bárkik között is vagyunk. Kérünk, áld meg mai alkalmunkat, és legyél ott minden helyen, ahol a te igédet tisztán hirdetik ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve a 151. dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 7. részéből olvassuk, a 7. rész 36. versétől az 50. versig. A hosszabb ige szakaszt leülve szívbeli tisztelettel hallgassuk. Tehát Lukács evangéliumának 7. részében a 36. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt érinti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondta néki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta, Mester, mondjad! Egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Kedves testvéreim, az elmúlt 4 vasárnap arról beszéltünk, hogy mit biztosít a bűnbocsánat nekünk, és arról is, hogy mit nem biztosít. Ma gondolkodjunk el egy kicsit erről a konkrét esetről, amikor az Úr Jézus bűnbocsánatba részesített egy bűnös asszonyt, és igyekezzünk a magunk részére néhány fontos következtetést levonni a Jézusban rejlő, az általa megszerzett és tőle származó bűnbocsánat kapcsán. Először majd azt látjuk, hogy a bűnbocsánat Jézus iránti szeretetet ébreszt, aztán azt, hogy meggazdagít, harmadszor azt, hogy megerősít, és a negyedik pedig, hogy békességet ad. Jézus Krisztus járt-kelt az emberek között, és ilyen-olyan hírek kaptak felőle lábra. Ezek a hírek eljutottak ennek a Simon nevű farizeusnak a fülébe is, aki érdeklődést tanúsított Jézus iránt, és gondolta, hogy meghívja őt a házába, meg is hívta. Jézus pedig elfogadta ezt a meghívást, és elment. Simon farizeus. Farizeusok azok egy ébredési irányzat volt eredetileg. Valamikor a Krisztus előtti második századba indult az ő történetük, talán az ellenségeik adták nekik ezt a nevet, mert azt jelenti ez a név, hogy az elkülönülők. Ők ugyanis komolyan vették Istent, komolyan vették a Szentírást, és elkülönültek azoktól a zsidóktól, akik meg azt nem vették komolyan. Se Istent, se a Szentírást. Komolyan igyekeztek élni egy olyan időben, amikor kevés volt a, mi zsidó emberek között is kevés volt a kegyes, és nagyon sok volt az, aki elvilágiasodott. Az idők folyamán azonban valahogy ez a mozgalom, ez kiüresedett, formálissá vált, és innen ered az a sok összeütközés, ami köztük és Jézus között is volt. Sokszor találkozunk ezzel az evangéliumi leírásokból, hogy Jézus vitatkozik velük, vagy ők támadják Jézust. Hát egy ilyen ember volt ez a Simon, egy farizeus, aki meghívta őt a házába, nem csak őt, hanem gondolom barátait is. Úgy tűnik a leírásból, hogy többen is voltak ott. Biztos úgy volt vele Simon, hogy meghívok még néhányunkat, jöjjenek ők is, ha már itt van ez a Jézus. Aztán egy kicsit megforgatjuk, megtekergetjük, megrostálgatjuk. Lássuk, hogy ki is ez tulajdonképpen, mert mondanak róla ezt is, azt is. Majd meglátjuk, hogy mit tartsunk felőle. Itt zárójelben megjegyzem, hogy ebbe a dologba Simon farizeus egy jó példa. Mert őt legalább érdekelte Jézus. És úgy meg akarta vizsgálni. Utána akart járni, hogy mégis kicsoda ez. Manapság sok embert egyáltalán nem érdekel, hogy kicsoda Jézus. Nem akarnak utána nyomozni, pedig rendkívül érdekes és fontos és jelentős személyiség. Boldogok azok, akik ma is érdeklődést tanúsítanak, és akarják egy kicsit jobban megismerni. Azt hiszem, kiállja Jézus a próbát, és nem fogjuk megbánni, hogyha ebbe a vállalkozásba belekapunk. Zárója bezárva. Szóval Jézus elfogadta ezt a meghívást, és bement a farizeus házába, aki az ilyenkor szokásos, udvariassági köszöntéseket elmulasztotta. Kiderül Jézus szavaiból később, hogy amikor betértem a te házadba, nem mostál meg lábaimat, nem köszöntöttél csókkal, nem kentél meg olajjal. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a legalapvetőbb udvariassági szokásokat is elmulasztotta a farizeus, vagyis azért annyira nem akarta megtisztelni Jézust. Kíváncsi volt rá, de azért annyira, hogy tisztelettel forduljon felé, annyira nem ment már neki a dolog. Minden esetre hát ugye elkészült az étel. Fontos a jelenet megértéséhez, hogy a zsidók úgy étkeztek, hogy középen volt egy nagyobb asztal féle, és az asztalt körülvették ilyen kerevettek, amikre az étkezők leheveredtek. Fejjel mindenki az asztal felé, és oda föltették a különböző ételeket, és tulajdonképpen ilyen félkönyökükre támaszkodva étkeztek. És onnan vettek, és közben beszélgettek a vacsora vendégek. Szóval így történt meg az, hogy letelepedtek, és egyszer csak a háttérből valahogyan fölbukkant egy hölgy, egy nő, aki odament Jézusnak ugye a lábaihoz, és ahogy láttátok és olvastuk, hogy elkezdi a könnyeivel öntözni, drága olajat önt Jézus lábaira, a hajával letörli a könnyeit és az olajat, és láthatóan semmit nem törődik a házigazdával, a vendégekkel, az ételekkel, a véleményekkel, a morgolódásokkal, a megjegyzésekkel, hanem egyszerűen csak egy valaki érdekli, Jézus érdekli, Jézus érdekli. Természetesen mindenki látta ezt a jelenetet, aki ott volt, Simon is látta ezt a jelenetet, és azonnal kész volt a Jézus felüli ítélettel. Ugye ő, aki úgymond tudni akarta, hogy ki ez a Jézus, próféta vagy nem, most megállapítja magában, hogy ha próféta volna, tudná, hogy kicsoda ez a nő, hogy bűnös, vagyis hogy egy prostituált, egy utcanő. Tudná, és nem engedné, hogy hozzáérjen. A farizeusok elkülönültek a bűnösöktől, távolságot tartottak. Ez, ha próféta volna, tudná, hogy ez kicsoda ez a nő. Én tudom, nem tudom, hogy honnan tudta, de tudta valahonnan. Hagyjuk nyitva, hogy honnan tudta, hogy ki ez a nő. Én tudom, ő nem tudja, és még meg is engedi, hogy hozzáérjen. És beszennyezze a tisztátalanságát. Ha ez próféta volna, nem engedné meg, mondja magába. És ekkor az Úr Jézus megszólal, és egy rövid történettel megvilágítja a helyzetet, sőt, megvilágítja a személyének a titkát is. Elmond egy történetet a jelenlévőknek, és ebből a történetből merítjük az első csodálatos tanítást az Úr Jézus szívében és hatalmában álló bűnbocsánat kapcsán, tudnélik, hogy a szeretetet ébreszt. Ugye elmondja ezt a történetet, nem ismétlem el, amelyben van egy ember, akinek két adósa van, az egyik nagyon sokkal, a másik nagyon kevéssel tartozik neki, és mind a kettőnek elengedi a tartozását. És az, akinek kevesebbet engedett el, az kevésbé szereti, akinek sokat engedett el, az nagyon szereti. Melyik szereti őt jobban? Amelyiknek a sokat engedte el. És akkor itt jön a tanítás, hogy nézz rá erre az asszonyra, ő azért szeret engem, mert neki sok bűne bocsátatott meg. Itt van a csodálatos tanítás, testvéreim, hogy ez az asszony azért szerette az Úr Jézust, mert neki sok bűne bocsátatott meg. Igen, ez egy nagyon, nagyon sok bűnnel rendelkező hölgy volt. Nem kell ezt különösebben ecsetelnem, az biztos, hogy a zsidók a prostitúciót Jézus korában rendkívüli módon megvetették, és ezt elfogadhatatlannak tartották. Ennek ellenére voltak prostituáltak közöttük, akiknek a szolgáltatásait hát azért jó páran igénybe vették. De azért a prostituáltaktól a nyilvánosság előtt mindenki elhatárolódott, senki nem vállalta azt, hogy ő esetleg ennek a hölgynek a szolgáltatásait igénybe vette, tüntetően kerülték a velük való kapcsolattartást, legalábbis azok, akik magukat komoly vallásos embernek tartották, pont azért, amiért a farizeus is mondja, hogy nehogy beszennyezze őket, már azzal is, hogy hozzájuk ér. Szóval kerülték őt, megvetették, tisztátalannak tartották, kiközösítették, akik meg igénybe vették a szolgáltatásait, azok meg úgy használták, mint egy tárgyat, ugye általában ez így szokott lenni, fizettek érte, aztán használták, aztán eldobták. Nagyon sok megaláztatásban lehetett neki része, de ebbe az egészbe ő merült bele, ebbe az egészbe nem tudjuk, hogy miért, a háttér okokat nem ismerjük, valamiért ebbe bele ment, de rendkívül sok vétket követett el Isten ellen a paráznaságával. És ennek sajnos nagyon, nagyon nehéz élet lett a következménye. Valószínűleg én szerintem önmagával is meghasonlott ez a nő, mert elege lehetett abból, amit csinált, elege lehetett már önmagából is, elege lehetett a bűnnek az ideig óráig való gyönyörűségéből, lelkiismeret furdalása lehetett, szenvedhetett, hiszen nagyon jól tudta, hogy amit csinál az Isten szemében kifejezetten bűn, és rettegett az igazságos büntetéstől, lehet, hogy a kárhozat is rémítette, és tudta, érezte, hogy ez így nem mehet tovább, nem folytatódhat így. Lehet, hogy többször meg is próbálkozott azzal, hogy kikecmeregjen ebből a helyzetből, de sikertelenül. És hallhatta azt, hogy ami voltál, az is maradsz. És így élhetett ebben az egészen nyomorult lelki állapotban, egészen addig, amíg Jézus fel nem bukkant a közelében. Mert Jézus Krisztus ugye ott járt az emberek között. És tényleg az emberek között járt, nem csak a farizeusok meg az írástudók társaságát kereste, vagy a korabeli hatalmas gazdag embereknek a társaságát kereste, hanem ott volt a vámszedők között, az utcanők között, a betegek között, a kiközösítettek, a leprások, az elesett emberek mellett. És nem is csoda, hogy ez a nő találkozott vele. Hallhatta őt, láthatta a csodáit, hallhatta a tanításait, és valahogy megérezte közben, hogy ez az a személy, ez a Jézus az, aki által az életének ez a sötét korszaka lezárulhat, és egy teljesen új életet kezdhet el. Úgy állhatott előtte Jézus akkor, mint egy nyitott kapu, akin csak át kell lépnie, és valamit a maga háta mögött hagyhat, azt a sok-sok vétket, amit elkövetett. És most újat kezdhet, mert a kapun túl egy új élet várja. Vagy tovább csúszok lefele, így is lehetne egy másik képpel ezt kifejezni, vagy tovább csúszok lefele, vagy megállok a lejtőn, és fölemelkedek. És Jézus az esélyem arra, hogy új életem legyen. Egyszerűen Jézus valahogy felragyogott neki, felragyogott előtte Jézus személye. A Jézusban rejlő kegyelem, igazság, jóság, és meg az a sok-sok pozitív vonás, amit Jézusból még fölemlíthető, fölragyogott előtte a Krisztus. És valahogy Jézus elé került, ezt a találkozást nem olvassuk a Szentírásban, valahogy Jézussal beszélt korábban, nem itt jön hozzá legelőször, már korábban beszélt vele, és korábban elmondhatta neki a bűneit, korábban részesíthette őt Jézus a megbocsátásban, a kegyelemben, amit ez az asszony elhitt. És miután elhitte akkor az általunk nem ismert találkozás során, elhitte azt, hogy Jézus megbocsátotta a bűneit, és lezárta az életének ezt a sötét korszakát, és elkezdődött egy új. Ez olyan szeretettel töltötte be Jézus iránt, amit nem lehet szinte szavakba se foglalni. Ő se szavakba fejezi ki ezt a szeretetet, hanem ahogy itt látjuk ebben, hogy belopakszik oda Jézus lábaihoz, és a könnyeivel öntözi a lábait, és a hajával törli, és drága olajat, kenetet ken a lábaira, és a hajával törli le azt, és közben csókolgatja Jézus lábát. Ezek a szeretetnek a megnyilvánulásai. És hát itt van a tanítás megint. Hogy ha látjuk, milyen nagy mélységből jön ez az asszony, és Jézus honnan emelte őt ki, és tette egy más emberré, nyitott meg előtte egy másik életnek, egy új életnek egy tiszta életnek a perspektíváját, akkor kezdünk kapizsgálni valamit ebből, hogy hát tényleg szerethette Jézust. Ez tényleg szerethette Jézust. A farizeus nem értette ezt az egészet. Nem értette, hogy mit csinál itt ez a nő. Ez a tisztátalan, mit csinál ez itt? Nem értette, az látta, de nem értette. Ő ennek a szeretetnek, amit ez az asszony mutatott Jézus iránt, a töredékét se mutatta Jézus iránt. Ez az asszony igazából nagyon megszégyenítette őt. És Jézus elmagyarázza neki azt, hogy te értsed, ember, hogy ez az asszony, ez tőlem bűnbocsánatba részesült. És nagyon sok bűne bocsátatott meg. És most egy egészen új életet kezdhetett. És ezért szeret engem ennyire. Most testvérek, az a kérdés hozzám is, meg hozzátok is, hogy amit Jézus kérdezett Simon Pétertől, az egy másik Simon, ugye a tanítványától a feltámadása után a genezáreti tónál, hogy szeretsz-e engem? Ezt kérdezte tőle Jézus. És kérdezze tőlünk is az Úr Jézus. Ma is, hogy szeretjük mi őt? Szeretette őt? Érdekes, hogy nem azt kérdezi, hogy hiszel-e bennem. Nyilván Péter hit benne. Nyilván lehet, hogy mi is valamilyen módon hiszünk Jézusba. Nem azt kérdezi, hogy akarsz-e rólam bizonyságot tenni, meg nem egyebeket kérdez, nem kérdezi, hogy támogatod-e az ügyemet anyagilag, vagy jársz-e templomba, vagy olvasod-e a Bibliádat rendszeresen, nem ilyeneket kérdez, hanem hogy szeretsz-e engem. Mert ha szeretsz engem, akkor fogsz adakozni is, meg templomba is fogsz járni, meg Bibliát is olvasol, meg imádkozol, meg de ezek mögött, a szokásaid mögött az én szeretetem áll, vagy nem? Minél mélyebb, minél erősebb ez a szeretet, annál kézzel foghatóbb jelei lesznek a mi részünkről is Jézus iránt. És el tudjuk mi is mondani is, de tanúsítani is tudjuk a szavainkkal, meg a cselekedeteinkkel a legszélesebb nyilvánosság előtt Jézusnak a nyílt vagy titkos ellenségei között is el tudjuk mondani, és meg tudjuk vallani, hogy mi Jézus szerető emberek vagyunk. Miért szereted Jézust? Mert sok bűnöm bocsátatott meg. Minél öregebb hívő vagyok, annál inkább tudom, hogy mennyire sok bűnöm bocsátatott meg. Először még azt hittem, hogy csak kevés bűnöm bocsátatott meg. Aztán minél öregebb hívő vagyok, annál inkább tudom, hogy milyen sok bűnöm bocsátatott meg. Minél öregebb hívő valaki, annál inkább tudja, hogy milyen sok bűne bocsátatott meg, és az annál inkább szereti Jézust. Úgyhogy végül nem is marad más, akit szeretünk, majd a halálos ágyunkon csak az Úr Jézus marad. Persze szeretjük az embereket is, de a legeslegjobban az Úr Jézus fogjuk szeretni, és belé fogunk kapaszkodni. Mert tudjuk, hogy egyedül ő az, akiben reménységünk lehet, aki megtart minket az örök életre, az üdvösségre, föltámaszt boldog állapotba majd. Szereted-e Jézust? Ha sok bűnöt bocsátatott meg, ha ismered a bűnbocsánatot, akkor tudod, hogy miről beszélek. És azt tudod mondani, hogy igen, szeretem, és még jobban akarom szeretni. A bűnbocsánat Jézusban, amikor van, és amikor belőle úgymond kiárad, akkor ez fölgerjeszti az iránta való mély szeretetet és odaadást. A második dolog, amit akarok beszélni, hogy a bűnbocsánat meggazdagít. Ennek a nőnek a szívét, testvérek, azt hiszem, hogy úgy mondhatom, hogy meggazdagította a bűnbocsánat. Meggazdagította őt számos dologgal. Például megszabadította a bűneitől. Ez a bűnbocsánat az már önmagában egy szívbeli gazdagságot okoz, mert a bűnbocsánat, az, annál nincs drágább kincs, nincs nagyobb kincs. Az megszabadít a bűneink terhétől, hogy az egyik elmúlt alkalommal beszéltem róla. Véglegesen minden bűnünktől megszabadít a bűnbocsát. És megszabadít attól az Isten nélküli élettől is, és helyreállítja az Istennel való kapcsolatunkat. Erről is beszéltünk. Arról is beszéltünk, hogy megszabadít a lelkiismeret furdalástól, és egy csodálatos lelki békességet tud nekünk adni. És sorolható még, hogy üdvösséget biztosít nekünk. és Isten népe tagjává tesz minket, az igazi egyház tagjává tesz bennünket. Csodálatos reménységgel tölti el a szívünket, hogy mi vár a halál után, vagy a feltámadás után. Vagyis olyan kincseket ad a bűnbocsánat egy embernek, amiket igazából senki mástól nem kaphatunk meg, és amelyek valódi kincsek, amik megmaradnak örökké. Nem ássák ki a tolvajok, nem lopják el, nem emelik le a bankszámlánkról, megmarad örökké. Végtelen gazdagság, testvérek, amit Jézus adott ennek a nőnek. Így mondta egy próféta egy zsidó királynak, aki egyszer nagyon sok pénzt vesztett, az Úr neked annál sokkal többet adhat. Az Úr neked annál, amit vesztettél, nagyon sok pénzt vesztett, mert fölbérelt egy hadsereget, és a próféta jött, hogy ne rájuk támaszkodj, hanem az Úrra. És mondta a király, hogy de hát már kifizettem a bért. Az Úr neked annál sokkal többet adhat, mondta neki, és többet is adott. És úgy van, testvérek, hogy Jézus többet ad, ennek a nőnek is többet adott bárkinél, bárminél. Egy igaz mondás volt, hogy amivel vádolták, hogy a bűnösök barátját, igen, a bűnösök barátja volt. És megajándékozta őket minden kincsnél nagyobb kincsekkel. És ez a csodálatos dolog, hogy azt a nőt, testvérek, akitől mindenki csak elvett, mert attól a szerencsétlen prostituáltól mindenki elvett dolgokat. Elvették a kincseit, kifosztották, elszegényítették. Az, amit a szexuális szolgálataiért cserébe kapott, az nem valódi, nem maradandó, nem boldogító érték volt. Ettől a nőtől elszedték az álmait, a titkait, a szépségét, a tisztaságát, a békességét, és adtak helyette neki ürességet, kiégettséget, gúnyt, lenézést, magányt, ruhákat, pénzt, ételt. Talán undorodott már magától. Annyira kifosztott volt. És akkor most jött Jézus, és megadta neki az igazi kincseket, amiket említettem, mert ezek az igazi kincsek. A Jézustól jövő kegyelem, bűnbocsánat, megigazulás, üdvösség, Istennel való közösség, nyugodt lelkiismeret, jó reménység a jövő felől, egy új társaság, egy hívő közösség. Ezek az igazi kincsek, testvérek. És így ma is azt lehet mondani, hogy aki közületek így bűnbocsánatot kapott, az tudja ezt, hogy a legnagyobb gazdagságot kaptam az Úrtól. És szinte, mintha egy ilyen kincses kamrába csöppentünk volna, hogy itt is egy ki, ott is, mi ide markolunk egy aranyjal teli ládába, ott a, nem tudom. De egyszerűen tele van a hívő ember élete, lelke is kincsekkel, amiket Isten ad neki, és amiket fölfedezünk lépésről lépésre. És azt mondjuk, hogy ez mind olyan végtelen és örök gazdagság, ami minden áldozatot megér. Inkább vesszen el minden. A vértanúkra emlékezzetek. Inkább vesszen el minden. Az életünk, a ruhánk, a családunk, minden. Kincset, életet, ahogy a 390-es dicséretben. Mindent elvehetnek. Csak egyet nem. A legnagyobb kincset. Örökkévaló kincset, Jézust és a benne rejlő bűnbocsánatot és mindazt, amit még az jelent, ez minden áldozatot megér. Jézus minket is ugyanígy tud meggazdagítani, és ugyanígy gazdagított meg. A miénk a bűnbocsánat, minden a miénk. Minden a miénk. Valódi kincsekkel vagyunk ellátva, és ezekből a valódi kincsekből adhatunk vissza Jézusnak valamit, hála könnyeinkkel, vagy hálaadásunkkal, vagy a szeretet illatos kenetével, vagy a hajunkkal, ez a nő a hajával is, szavak nélkül, mégis beszédesebben mindennél. A bűnbocsánat, amiért Jézus életét adta, és amit ad, az meggazdagít bennünket, kifosztott, bűn által kifosztott embereket. A harmadik dolog, hogy a bűnbocsánat megerősít. Elmondtam, hogy az utcanő azért jött a farizeus házába, hogy a bűnbocsánatért itt is kifejezze a Jézus iránti szeretetét, kifejezze, hogy lezárult a régi élete és új életet kezdhetett. Persze fölvetődik a kérdés, hogy akkor miért mondja neki Jézus, hogy megbocsátattak a te bűneid? Mert ezt mondja neki. És miért mondja, hogy megmentette a hite? Azt gondolom, testvérek, hogy Jézusnak az volt a célja mindkét mondásával. Tehát megbocsátattak a te bűneid, mondja neki, és a másik dolog, hogy a te hited megtartott, megmentett téged. Ezt a két dolgot azért mondja neki, hogy megerősítse őt. Megerősítse őt a hitébe. Ez a nő valószínűleg néhány órával azelőtt élte át valahol, hogy Jézus már közölte vele, hogy megbocsátattak a te bűnéd, és ő hitt ebben. Megújult az élete, lezárult a régi, de a hite még gyerekcipőbe járt. Még szüksége volt, mint egy kisgyermeknek a gondoskodásra. Mennyit kell egy kisgyerekről gondoskodni? Szülők tudják, ugye, hogy kiskoruktól kezdve állandóan a gondoskodásunkra szorulnak, szerintem másból se áll az ember élete, mint egy kicsit a gyerekei körül tekerek folyamatosan. Most itt vannak az unokáink is, látom, hogy a szüleik kénytelenek ugye mindig velük foglalkozni. Hát aki hitre jutott, az is erre az állandó törődésre szorul. És valahogy nagyon fontos volt ennek a nőnek, hogy Jézus közelébe legyen, akit szeretett, aki meggazdagította őt, akit mindenki kifosztott. Most ott akart lenni vele, és amikor megneszelte, hogy hol van, akkor oda ment. Bement a házba, felkereste Jézust, hogy megint kifejezze az örömét, a háláját, a szeretetét. Nem múlt el benne az a csoda, ami történt vele, hanem éppen, hogy erősödött. És Jézus ugyanazt mondja neki, amit már valószínűleg korábban is mondott neki. Ugyanazokat a szavakat. Calvinnál találtam ennek egy nagyon jó magyarázatát, mert azt mondani, hogy nem kell csodálkozni, hogy szavaival újra feloldja azt az asszonyt, aki már megízlelte az ő kegyelmét. Sőt, meg volt győződve arról, hogy számára Krisztus az üdvösség egyedüli forrása. Így kell nap után elől járni a bizalomnak, mikor bűneink bocsánatát kérjük az Úrtól, mindazáltal nem hiába állunk elő ezzel a kérdéssel, hanem azért, hogy mind jobban és jobban megpecsételje szívünkben könyörületességét a mennyei bíró, hogy így megnyugtasson bennünket. Tehát, ha magával is hozta ez az asszony a már megnyert kegyelemben való határozott bizakodást, azért mégsem volt felesleges ez az ígéret, mert igen nagy hatással bírt hite megerősödésére. Tehát a hitét erősítette Jézus. Megint elmondta neki. Megbocsátattak a bűneid. Hited megtartott téged. Bíztál bennem. Nem hiába. Ez az asszony ezerszer is meghallgatta volna Jézus szájából. Ezerszer is. És mindig új hangon csendült volna felé. Zene volt a füleibe. A hited megtartott téged, megbocsátottak a bűneid, érted? És ez Jézusnak, testvérek, ez a lelki gondozói vonása, hogy őt nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége valakinek. Ennek az asszonynak erre a hit megerősítésre, erre az ismétlésre, és nekünk is ugyan erre van szükségünk. Nem jó nekem, vagy nekedtek, vagy neked újra hallani ezt az Úrtól, hogy megbocsátattak a bűneid? Nem jó ezt újra hallani, nem zene a füleinknek? Attól hallani, aki meghalt ezért a bűnbocsánatért a keresztfán, aki az életét adta ezért. Őtőle kaptam meg. Attól az egy valakitől, aki képes a földön bűnt bocsátani. Mert se más nem tudja a bűneimet megbocsátani, se magamnak nem tudom megbocsátani. Egyedül ő bocsáthat bűnöket. És ő mondja nekem, megbocsáttattak a bűneid. Ez az örömhír, ez az evangélium, ezerszer akarom hallani. Az ő szájából. Olyan sokszor megkérdőjeleződik, testvérek, talán egy hívő emberben is. Mert a hitünk nem olyan, hogy így megy, és nem mindig ilyen 100%-os. Hanem van, amikor úgy egy kicsit visszaesik, és akkor úgy megkérdőjeleződik bennünk, hogy tényleg megbocsáttattak? Tényleg? Jön a sátán, és ezt előszeretettel kérdőjelezi meg ugye az ígéretet, az evangéliumot. Már nem biztos. Próbálkozzál, csak még valamit tenned kell, hogy megbocsátassanak a bűneid. Féljél az ítélettől, mert utolér téged. Nem bocsáttatott meg mind, csak a könnyebbek, de a súlyosak még nem. Jönnek a kérdőjelek, és akkor Jézus csak megint mondja nekem, mondja nektek, megbocsáttattak a bűneid. Érted ezt az egyszerű mondatot? Minden és örökre. Megbocsáttattak a bűneid. Üdvösséged van. Az enyém vagy. Hozzám tartozol. Ne félj! Meg kell szilárdulnunk ebbe, testvérek, hogy az egész bűnadósságom el van törölve. Nem nyomja a vállunkat semmi. Igen, kell hallanotok nektek is újra meg újra. Minden nap kell hallanunk. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Hogy erősödjünk meg ebben a hitben. És a másik megerősítő mondat is nagyon fontos. A te hited tartott meg téged, amit mond Jézus. A hited az, hogy bíztál bennem, és hozzám jöttél ezzel a nagy teherrel, és ez a bizalom, ez megjutalmaztatott, ez a hited, ez megmentett téged. Jól láttad, hogy nagy bajba vagy. Jól láttad. Remektél, féltél, okkal. És azt is jól láttad, hogy senki nem tud megmenteni téged. Örökre elveszel. Egy boldogtalan földi élet után, boldogtalan örök élet. De hittél bennem, és jöttél hozzám, és mint egy mentő övbe kapaszkodtál belé. Mint egy szakadékba esett ember, akit egy kötéllel húznának ki, és belekapaszkodik még utolsó erejével a kötélbe. Bíztál bennem, most már túl vagy rajta. Túl vagy a veszedelmen. Megmenekültél, azért, mert bennem bíztál, a szavamban, az erőmben, a kegyelmemben. Biztos megtörtént? Biztos. A te hited befejezett formában megmentett téged. Örökre megmentett. Kim vagy a vízből? Kijutottál a legmélyebb szakadékból. Bármennyire zúgjanak ezek, mondja Calvin, maradj meg álhatatosan a te hitedben, mely neked biztos szabadulást hozott. Nem a tetteit hozták, nem az egyház hozta, én hoztam, akiben bíztál. Én vagyok a te megmentőd. Csodálatos testvérek, ez a hit erősítés. Bennünket is ebben a hitben, az evangéliumba vetett hitben, bizalomban, a Jézus szavába vetett hitben erősít meg az Úr Jézus szava. A te hited mentett meg, nem más. Azért, mert bennem bíztál. A bűnbocsátó Jézus Krisztus a bocsánatával megerősíti a hitben lévő embert. És a negyedik dolog az utolsó, hogy a bűnbocsánat békességet ad. Mert a harmadik dolog, amit Jézus mond ennek az asszonynak, hogy eredj el békességgel. Ennyi el békességgel. Ez mondjuk szűkebb értelemben azt jelenti, hogy megmenekültél, menj nyugodtan, most már menjél nyugodtan, és folytasd az életedet. Tudni fogod, hogy mit kell csinálnod. Kicsit olyan, mint amikor Naamán megtisztul, és akkor megy utána Elizeushoz, hogy de mi lesz, hogyha az én uram, az asszír fejedelem bemegy az ő istenének templomába, és rám fog támaszkodni, mert én vagyok ugye a fő embere, fő tanácsadója. Én is bemehetek majd abba a pogány templomba, miután a te istened Elizeus meggyógyított engem. Részt vehetek majd ott az Isten tiszteleten, és kérdezi Elizeust, hogy mit válaszol. És Elizeus nem mond neki semmit. Csak annyit mond, hogy menjél nyugodtan te is, menjél béke. Tudni fogod, hogy mit kell csinálni. Bemehetsz a főnöködnek az oldalán a pogány bálvány templomába, és részt vehetsz. Tudni fogod, hogy mit kell csinálni. Itt is ezt érzem, hogy Jézus, te tudni fogod azt, hogy ezek után azt, amit csináltál eddig, azt nem lehet folytatni. Más új életet. Tudni fogod, hogy én mit várok tőled. Meg fogod kapni ezt. És menj el most már békességgel. Minden rendben lesz. És a szívedben is legyen békesség. És ez olyan csodálatos, testvérek, hogy ez a békesség, ha a szónak a tágabb értelmét veszük, akkor meg egy ilyen, az meg az üdvösséget jelenti. A sálom az a teljes rend, a teljes isteni rendbe való beilleszkedés, amikor minden ugye helyére kerül, az ember életébe a dolgok, az esze, az érzései, az akarata valahogy Istennel összhangba, harmóniába kerül. De harmónia, ez egy jó visszaadása a sálom szónak. Vannak diszonáns ugye, zenék, nézek Ordasi Péterre, vannak diszonáns zenénk, ugye a 20. század, amilyen diszonáns a 20. vagy 21. század is, olyan diszonáns volt a zenéje is. Bartókot sokan azért nem szeretik, mert olyan bántó, fülsértőnek tartjuk. Hát olyan, amilyen a kor. Szembesít Bartók is azzal, hogy miben élünk. De Bachnál mást érzékelünk. Bachnál inkább az egyszerű zenehallgató érzékeli a harmóniát, vagy Händelnél is a harmóniát, valami mennyei harmóniákat hallunk. Valahogy ez a harmónia, ez a menj el ezzel a harmóniával, békességgel, az üdvösséggel a te szívedbe, és ezzel megajándékozza ezt a nő testvérek a legtökéletesebb harmóniával, a legtökéletesebb békességgel. Lehet, hogy ez a szerencsétlen nő azt kereste mindenhol. A harmóniát, a békességet, a nyugalmat, de most megkapta a bűnbocsánattal együtt, Jézustól. Nincs nagyobb békesség, testvérek, mint annak az embernek a békessége, akinek megtisztította Jézus a szívét a bűneitől. Nincs nagyobb békessége annak az embernek, akit Jézus gazdagított meg a bűnbocsánattal. Nincs nagyobb békessége annak az embernek, aki Jézust szereti. Ez itt van az igazi békesség, testvérek. Ezt nem tudja megrendíteni semmi. Jöhetnek ilyen irányzatok, olyan irányzatok, történhet a világban, ez meg, az meg, bármi. Békességünk van. Az én békességemet adom nektek, mondja Jézus, ne féljetek, ne nyugtalankodjatok. Mennyi ideje élt valaki békétlenül, és te is mennyi ideje élhetsz békétlenül, de ha Jézusban hiszel, ha tied a bűnbocsánat, akkor békességed van, és békességed lesz. Eredj el békességgel. Ez a békesség, testvérek, még megérne egy pár gondolatot, nem akarom tovább ragozni ezt az ügyet, de látjátok a szikrázó bűnbocsánatot? Ez jutott eszembe, és ezért adtam ezt a címet. Jézus adja a bűnbocsánatot, amiért ő fizetett meg, és ez csillog, mint amikor egy gyémántot így forgatunk a fényben. És akkor hol innen, hol onnan veri vissza a fényt? Szikrázik a gyémánt. A bűnbocsánat is szikrázik. Egyik szeretetet ébreszt. Meggazdagít, megerősít, békességet ad. Még tekergethetnénk tovább a fényben, és még több szikrát látnánk belőle. Mert csodálatos ajándék. Nos, lezárom azzal, hogy Simon farizeus és társai választ kaphattak arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus. Választ kaptak azért. Mert Jézus úgy mellékesen velük is közösséget vállalt, és nem csak ezzel az asszonnyal, hanem velük is tett egy csodát, mert megmutatta nekik, hogy ő proféta. Ha tudná, hogy kicsoda ez a nő. Jézus válaszol neki, amiben elárulja, hogy tudja nagyon jól, hogy ki ez a nő, és azt is tudja, hogy Simon farizeus mit gondol magába róla. Hogy nem proféta, de proféta vagyok, sőt több annál. Mert Isten fia vagyok. Mert ki adhat bűnbocsánatot ezen a földön, ha nem én. És adja neki a bűnbocsánatot. És így megdicsőíti Jézus magát, a farizeus és az asztaltársaság előtt is, hogy még ők is tudják, hogy kit hívtak meg vendégségbe. Segítsen bennünket az Úr, minnyájunkat, hogy megismerjük a szikrázó bűnbocsánatot, és ennek fényében, ennek a gazdagságában tudjuk élni az életünket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy Simon farizeus házában egy kicsit közelebbről megnézhettünk, és láthatjuk azt, hogy te vagy a bűnbocsánatnak a forrása, és ez a bűnbocsánat, amit te adsz, ez egy ember teljesen más emberré tesz, hiszen elvégzi a szívébe, hogy szeressen téged, meggazdagítasz egy embert, megerősítesz a hitben, és végtelen békességet adsz neki. Köszönjük néked, hogy te azóta is ezt csinálod, akiket te megszabadítasz a bűneiktől, akik hisznek a te drága ígéreteidnek, akik bocsánatot kérnek, és akik hálát adnak a bocsánatért, bízva a te szavaidba, azok átélik ezt, hogy szeretünk téged, Jézusunk. Átéljük azt a végtelen gazdagságot minden nap, amit te tőled kaptunk. Átéljük azt az erőt, azt a lelki gondozói segítséget, amit nekünk adsz. És köszönjük azt a lelki békességet, ami minden bűn általi zavarodottságunkba, meg nyugtalanságunkba teljes békességet ad nekünk. Köszönjük néked a te kegyelmedet, és köszönjük néked azt, hogy tudhatjuk azt, hogy ezért a kegyelemért, ezért a bocsánatért te adtad az életedet. Itt még Simon házában nem volt ez nyilvánvaló, de később az lett, hogy valami olyasmit osztogatsz, aminek az árát te fizetted meg. Köszönjük néked, hogy te fizetted meg ott a keresztfán. Kimondhatatlan, tengernyi, testi-lelki szenvedéssel bűnhődve a mi bűneinkért, hogy nekünk bűnbocsánatot szerez. Áldunk téged, Jézusunk, és magasztaljuk a te nevedet. Kimondhatatlan a te nagy szereteted irántunk, és mi erre szeretnénk szeretettel válaszolni, hittel válaszolni, bizalommal válaszolni, és békességgel folytatni az életutunkat. Könyörülj rajtunk, hogy senki ne legyen közöttünk, aki bűnbocsánat nélkül él és hal meg. Add, hogy minnyájan oda borulhassunk eléd, és élhessünk ezzel a kegyelemmel. Elfogadhassuk, hogy ennyi, hogy nem kell semmit se tennünk, mert te mindent megtettél. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket ma is, és áldunk azért, mert rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk családjainkat, gyülekezeteinket. Kérünk téged, légy velünk az előttünk álló időszakban. Hordozzál, vezéreljél bennünket, áldott mesterünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, amikor kérünk országunkért. Adj lelki ébredést a mi nemzetünknek. Esedezünk hozzád vezetőinkért, hogy adj nekik bölcsességet a jelen kritikus helyzetben való jó döntésekhez. És ha lehetséges, őrizd meg ezt a világot, hogy ne törjön ki újabb világégés az emberi bolondság, hitetlenség miatt. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, az egész világon, az egész emberiségen, és hirdettessed az evangéliumot minden nemzet között. Köszönjük néked, hogy neked hatalmadban áll ébredéseket, megújulásokat adni reménytelen helyzetben is. Áldunk azért, hogy meghallgatod könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek a következőket. Ránk következő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kiemelném, hogy ma délután 4 órakor Gergely Jánoséknál, az Ágráb utcában laknak, házaspári kör lesz, gyerekvigyázással egybekötve, akik szeretnének menni, szeretettel várnak mindenkit. Itt vannak Janiék fönt a karzaton. Ha valaki nem tudja, hogy hova kell menni, akkor még megkérdezheti őket. Hirdetem azt is, hogy a ránk következő szombaton, november 30-án adventi gyerek délutánunk lesz, egy színdarabbal és kézműves műhelyel, de a legfontosabb, hogy igei tanítással. Szeretettel várunk mindenkit, tehát szombaton 14 órától 17:30-ig. Hirdetem még azt, hogy jövő vasárnap, advent első vasárnapja lesz, és ebből az alkalomból úrvacsoraosztást tartunk. Úgy készüljetek, hogy jövő alkalommal tehát az Úrnak szent asztalát megterítjük. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.
Amen.